a Celldömölki körzeti stúdió összeállítását hallják.
Mária Rádió Celldömölk az FM 92,5-es frekvencián.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat, akik hónapról hónapra követik Rejtőzködő értékeink című műsorunkat. Kis Ernőné, Szekér Kati vagyok. Ebben a hónapban folytatva kirándulásunkat, most Kemenes Mihály fára látogatunk el. Előző havi útunk szerves részeként Kemenes Sömjén szomszédságában, ma már összeépülve a két település, Celldömölkhöz közelebb eső felébe. Meglátogatjuk a Vidos kastélyt, a Vidos kúriát, a Minnich kastélyt, a római katolikus templomot, parókiát és egy pár pillanatra az evangélikus templomot. Kemenes Mihályfa Celldömölktől körülbelül 6-7 kilométerre fekszik. Közúton és vasúton egyaránt megközelíthető. A római kori hadiút, mint már említettük, Kemenes-Sömjén és Kemenes-Mihályfa határába haladt. Első tudósítások a falu létéről, illetve elpusztulásáról 1272-ből való. A következő adattal 1331. augusztus 26-i dátummal találkozunk, a vasvári káptalan határjárást és vizsgálatot tart. Ebben említi Sömjénnel együtt Mihályfát. A szombathelyi egyházmegye névtárában 1409-ből való oklevél tesz említést a helyről. 1409. július 6-án kell birtoklevél bizonyítja a település létét. Néhai Leukus fia János birtokaiból Garai Miklósnak, a nádornak áttengette Ostfi Ferenc Gergely és László Mihály falvi birtokokat. Aztán 1418-ban a vasvári káptalan Perényi Péter országbíró parancsára osztályt tesz Bresztolt és Asszonyfalvi leszármazottai között. 1422. november 14-én Garai Miklós nádor birtokperrel fenyegeti meg a vasvári káptalanon keresztül Ostfi Ferencet, aki a nővéjének adott birtokokat köteles visszaszolgáltatni, ha férjhez megy. Aztán 1428. július 17-i dátummal, majd 1437-ből való birtokperes papírok árulkodnak a falu létéről. Az 1409-es soproni levéltári adatok után 1466-ba ugyancsak a soproni levéltári adatok említik a helyet október 6-án szintén birtokper ügyben. A 15. századtól már Kemenes Mihály falva néven szerepel a helység neve. A Mihály név Ostfi Mihályról került a falu elnevezésébe, aki földesura lehetett a településnek, hiszen 5. István a karakói várispánságot adományozta apjának, 4. Bélának a tatárjárás idején való megmentéséért az Ostfi családnak. A falva hozzátoldása a helység nevekhez hosszúnak bizonyult, az 1700-as évektől kezdődően írták a falva szót fa rövidítéssel. Kastély Kemenes Mihályfa ékessége. Körülbelül 1790-ben épült. A Vidos család Koltáról került Mihályfára, ezért is nevezzük Koltai Vidos kastélynak. A klasszicista stílusban megépített épületet a család gyarapodása, szaporodása következtében bővíteni kellett. Ez 1911-ben történt meg. Az átépítés már cof stílusban történt. A lakhely közben a szellemi élet központjává vált. A kornak megfelelően a párkányzat gazdagon díszített volt, fedett terasszal, mely 4 oszlopon nyugodott. A bejárati előszobát, konyhát és még néhány helyiséget színes, mintás járólapok borították, melyek csúszásgátló kivitelben készültek. A szobákat nagyon szép mozaik parkettával fették le. Az előszobák és a szobák stukkó díszítésűek. A szobák azt szépen díszített cserépkályhákkal fűtötték. Az épület legtávolabbi kis sarkán lévő helyiség volt az irattár, a könyvtár és a rendkívül értékes pergamenek tárolási helye. A kastély átépítése előtt a család ősi irattárát biztonságba akarta tudni, ezért átadta az országos levéltárnak. Az 1911-ben történt bővítés során a kastély egészen új arcot kapott. A terasz fölé torony került, benne toronyszobával. Tetőzete mestermunkával kialakított csonkagúla. A toronytetőt kovácsolt vas korlát zárja le. A bővített kastély teljes ornamentikáját megváltoztatták. A lábazati párkány megmaradt, úgy szintén az osztópárkány is. A zárópárkány alatti díszes falsáv egyszerűsödött, melyen most csak díszítő konzolok vannak, talán túlságosan is nagy távolságra. Az ablakok feletti szemöldökpárkányt megszüntették, és helyébe magasan ívelő növényi díszek kerültek. A könyöklő párkány viszont hangulatosabb lett. Az udvari, gazdagon díszített homlokzati párkányok között a család ősi címere. A bővítés során három bejárata lett a kastélynak. Lépcsőzetét díszes kovácsolt vas korlátok kísérik. Az új részen tágas folyosó húzódik végig az északi oldalon. A folyosó végén található ma is egy dupla szárnyas ajtó, mely azonos kivitelű a zárt folyosón lévőkkel. A kastély bővítésével egyidejűleg az utcai oldalon nyitott vagy zárt terasz mindenképpen volt. Ezt egyértelműen bizonyítja a díszes eredeti lépcsőzet a kovácsolt vaskorláttal. 1950 után a teraszt beépítették. Az 1911-es bővítés során alaksort alakítottak ki nagy ablakokkal és szobákkal. Ezt az épületrészt lakásként is lehetett használni. A lakásból csigalépcsőn, kívülről pedig a bejárati lépcsőházban lehetett megközelíteni az északi oldalról. Belül nagy, tágas szobákat alakítottak ki háromszárnyú ablakokkal. Benne kapott helyet többek között a nagy szalon, az ebédlő és néhány vendégszoba. A második világháború utáni tulajdonosok több átalakítást végeztek az épületen, ami a külcsínnek és az egész épületnek nem vált hasznára. Ebbe beletartozik a kastély külső festése épp úgy, mint a belső, hozzá nem értő átalakítása. A háború előtt a szobák berendezése szakavatott ismeretekkel rendelkező tulajdonosokról tanúskodott. A bútor Empír, Wiedermeyer és Neobarok. Töredéke még megtalálható Vidos Aladár keszthelyi lakásában, aki pár hónapja hunyt el. A Vidos kastély mai állapota kívülről gyönyörű. Nagyon szépen le van festve, sárga, a fő színe fehér ablakkeret díszítésekkel. A mai tulajdonosa egy éve egy belga hercegnő, aki most is itt van. Apránként rakatja rendbe a belsejét, az udvara utca felül is rendben van. Vidos kastély tőszomszédságában van a Minich kastély. Minich Oszkár és felesége Sekulis Zora 1932 őszén költöztek Kemenes Mihályfára. Megvásárolták özvegy Zicsi Gyuláné ötszobás kastélyát 25 kataszterhold földdel együtt. Egyetlen gyermekük Artúr autóbalesetben elhunyt 1937. február 23-án. Ráadásul 1949 év elején vagyonukat elkobozták. Sok herce-hurca után a Minich kastélyban már évtizedek óta óvoda működik. Gyönyörű a belseje, a 4-es boltíves szobákat meghagyták régi szépségükbe. A kornak megfelelően átalakították, modernizálták, ahogy az órának szükséges volt. Kemenes Mihályfán van egy vidos kúria is, ősibb, mint bővítés előtt a kastély. A kúria tágas kert közepén pompázik, jó 2 évtizede az épületet Szuhai Balázs gyönyörűen rendbe tetette. Sajnos felesége halála miatt megvált tőle, a rendbehozatal alkalmával a kúria U alakban előrejövő 2 szárnyának a falát tűzfal formában kiegészítette, rá a stílusnak megfelelően nagy kör ablakokat tetetett be, melyek egy-egy kisebb fekvő téglalap alakú üvegablakra illesztettek rá. Így megnövelték a belső padlásteret, ahova szobát és fürdőszobát alakította ki a mai kornak megfelelően. Ugyanígy éves ablakot rakatott be a bejárati ajtó feletti padlástérbe is. Kinyitatta a kúria hátsó falát a főbejárattal szemben. Így az épület mögötti udvart az épület körüljárása nélkül meg lehetett közelíteni. Az U alakú épületfal jobb oldalán lévő márványtábla felirata E házban szállt meg 1706. január 27-28-án Bercsényi Miklós tábornok. A bal oldalon, ebben a másik márványtáblával a felirat a következő: E házban élt Vidos József, Vas vármegye 1848-49-es nemzetőr parancsnoka, Vas megyei MDF 1995. A kúria az úttestől körülbelül 20 méterre van előtte, és mögötte is szépen rendbetetett, füvesített udvar. Az utolsó itt élő Vidos József a házvezetőnőjére hagyta a kúriát. Tőle vette meg Szuhai művész úr, aki azóta megtért teremtőjéhez. Koltai Vidos család ősi címere, pajzs, kék mezejében 3-as zöld halmon álló oroszlán, jobb első lábával görbe kardot tart, melyre török fő van tűzve. A sisakdísz növő oroszlán, jobb első lábával görbe kardot tart, melyre szintén török fő van tűzve. A mostani tulajdonos egy angol úr, aki nagyon ritkán jár Magyarországon. És másik felén helyezkedik el a katolikus templom. A templom Szent István védtanúról van elnevezve. A falu út kereszteződésében a Celdömölkről jövő út, a Sömjén felé menő és a falu központjába vezető út háromszögében egy enyhe dombon. A középkori építkezésnek megfelelően keletelt fekvésű, mint azt az akkori időben kötelező építkezési szokás volt. A szentély keleti irányban, a bejárat általában nyugati irányba mutatott. Az okleveles említésekben 1439. évben hallunk róla először. A templom leírt történetét az 1974-es évi kutatás igazolta. Hajója és szentélye a román korból származik, míg a sekrestje és a torony barokkori. Magyarán az utóbbi kettőt jóval később építették a templomhoz. A szájhagyomány szerint a barokk átépítést 1786. évben fejezik be. A szentély falazati kőanyaga azonos a hajóival. Ugyanakkor itt lefaragott pillérnyomok kerültek elő, szám szerint 8, amelyek félköríves vakárgádot alkottak. A záródás nyomai több helyen töredékesen megfigyelhetőek. A felette lévő párkányból azonban nem maradt fenn értékelhető töredék. Az eredeti párkány magasság azonos lehetett a jelenlegivel. Egy hajós, a hajónál keskenyebb, félköríves záródású szentév falazatába feltárt két rézsbéletű résablak, amelyből az egyik vakablak, a másik északi oldalon valódi ablak. Sajnos a lizéniák bemutatását az elsietett vakolással megakadályozták. Téglából készültek a lizéniák, ezt igazolták a lefaragott felületek. A barokkori átépítést Kupta Rics Antal építőmester tervei alapján végezték el. A hajó csesüvegboltozatos. Mint a környék többi katolikus temploma, úgy a Mihályfai is az evangélikusok kezére került a reformáció idején. 1732. augusztus 20-án, István király napján, III. Károly rendeletére visszavették a templomot. A templom kriptájába temetkezett a Dömölki család. A visszavétel után renoválták. Az újonnan Mária Terézia által megalapított Szombathelyi Egyházmegye első püspöke, dr. Szili János a nagyon leromlott állapotba került templomot renováltatta a helytartó tanács segítségével. 1785-ben elkezdődik a nagy felújítás a templomnak. Szili püspök közbejárására kiutaltak 2896 rajnai forintot. A templom vakolatja hullott, romos falakkal, korhatat tetővel, a szentély fölött átjuggatott tetőzettel, oltár nélkül, csak nem összeomló szószékkel, romos kórussal, orgona nélkül, így került vissza a katolikusokhoz. A kor legnagyobb hírű freskófestője Dorfmeister is Mihály Fán jár, és elvállalja az oltárkép festését. Némi húzavona után, Szili püspökkel való megegyezéssel 1785. augusztus 22-én aláírják a szerződést a szentély kifestésére, amit a művész 160 forintért vállal el, plusz a parókián való ingyen lakásért. A templom a mostani állapotában a következőképpen néz ki. A bejárat a toronyláb alatti nyugati oldalán van. Kétszárnyú ajtó mára teljesen eléggé előregedett, felette sérült feszülettel. Az ajtó fölött bizonyos távolságra ablak, felette annak fele, afelett, mint két nagyobb lőrés, a lőrések között egy körablakú nyílás zárja a torony kupola előtti részét. A kupola négy kis tornyocska között magasodik, mely nyolcszög alakú. Mint említettük, nem egyidős a templommal, jóval később épült. A torony utcai bejáratával szemben foglal helyet a másik nagy ajtó, ami a középkorú eredeti templom első bejárata volt. Előtte közvetlen, vasrácsos ajtó védi az illetéktelen kezektől a templomot. Belépünk. Jobbra a falon körülbelül 70 cm-es Szent Antal szobor áll őrt a bejáratnál a kórus alatt. Tőle jobbra a déli oldalon a fájdalmas Jézus oltár tabernákulummal. Velük szemben lépcső vezet fel a kórusra, a lépcső mellett gyóntatószék. A kórust két oszlop hármas íves fallal támasztja alá. A kóruson nincs orgona, viszont van egy Szent József szobor, a mérete körülbelül akkora, mint Szent Antalé. A templom déli oldalán három enyhe ívelt ablak van. Az északi oldalon elsőként 2015-ből Sipos Csaba által festett és ajándékozott festmény van fenn, mely Szent Márton emlékére készült. A baloldali padsor elején új Szent Márton betétes zászló helyezkedik el, melyet szintén a Szent Márton emlékére szenteltek fel. Mellette a falon Szent József. A leszűkített szentély és az északi oldal zárószögébe tabernákulumos szűzanyaoltár. Szembe vele a szószék. A szószék előtt, a jobboldali padsor elején a templom régi zászlaja látható. A zászlót a toronyban találták meg, majd aztán felújítatták. A szószékhez a feljárat a sekrestyén keresztül van, mint általában ennek a kornak a kisebb templomaiba. Az oldalát domborművek díszítik. Kis angyalok szőlőfürtöket tartanak. A hangvetőfalon és annak kupoláján szintén angyalkák. Empír stílusú, valószínűleg az 1820-as évekből ismeretlen mester által készített. A szentély Dorfmeister festményei Genton István véleménye szerint a legsikeresebb művei közé tartozik. A Vasi Szemle 1935-36. Évfolyamában Fábia Mária véleménye a következő. Az oltárkép két ellentétes tényezőn épül fel, a színek és az érzelmek ellentétén. A következők vad indulata és erős színezete elementáris erejű a szent, szelid, tűrő, halvány alakja mellett. Fent megnyílik az ég, az atya, a fiú és a szent lélek a mennyet tartják meg a vértanúnak. A kép bal oldalán Saul, későbbi Szent Pál ül és őrzi a kövezők ruháját. Ez a kép olajfestmény. A mellette lévő ablakok és díszítések már freskók. A főoltár Szent Leszke oldalán Szent László, az evangéliumi oldalon Szent István életnagyságú képe. A főoltár hátterét díszes oszlopcsarnok alkotja, mely fölött a hit, remény és szeretet szimbóluma látható. A szentély mennyezetének freskóján középen Izsák feláldozását láthatjuk. Az oltárképet 1949-ben Radnóti Károly restaurálta a szenttől, portól és füsttől. Az egész szentély mennyezet a képeket is beleszámítva nagyon díszesen van lefestve. A szentélyből nyílik a déli oldalra a sekrestye. Az elmúlt években át kellett építeni, hozzá kellett rögzíteni a templomhoz, mivel elállt tőle. Most egységet képvisel vele. A főoltár festménye külön áll az oltár asztaltól. Faoltár, barokk, Maurer Willibald soproni festőműve 1786-ból. Az oltárasztal közepén a tabernákulum. Ajtaján a kehely, az oltári szentséggel körülötte a szőlőfürt és a búzakalász. Az ostya kivételével aranyozott. Mellette kétféle stílusú gyertyatartók. Sőt, a tabernákulum felső részéről fémcső van meghajítva mindkét oldalon, és két-két gyertya helyét biztosítja. A tabernákulum tetején az Isten báránya kis szobra helyezkedik el. A gyertyatartók mellett kis emelvényen egy-egy barokk angyal. A jobb oldali imádságra kulcsoló kezét a tabernákulum felé tartja, a bal oldali csak a bal kezét nyújtja az oltári szentség irányába. Mindkét angyal félig térdelő mozdulattal van kifaragva. A fő oltár és a segrestje között a keresztelőkút. A szembemiséző oltár a szentély leszükített szintjén áll. A templom mennyezetéből lóg a padsorok első soránál az örökmécses. A falakon körbe a stáció. Rendkívül szépek. A kisméretű alakok nagyon tökéletesen tükrözik Jézus Krisztus kínszenvedését. A toronyban két harang lakott. A világháborúba bevonultatták az egyiket, most egy harang hirdeti Isten dicsőségét. Templom padjait kemény tölfából faragták az 1786-os esztendőbe. Kirner Zoltán atya ennek a templomnak is beadta a pályázatát egy komoly felújítással. Bízunk a szűzanya segítségébe, és reméljük, hogy a Kemenes Mihály fai templomot is sikerül felújítani, és beáll abba a sorba, ami az elmúlt években Kemenes alján megindult, Kemenes Sömjén és Kemenes Magasi után. A plébánia épülete egy jó ideig az enyészeté volt. Majd körülbelül 10 éve pályázati pénzből fel lett újítva zarándokház titulussal, szépen rendbe lett téve az épület. A körülötte levő úgynevezett papkert, amely 464 szögöl, szintén ki lett takarítva a szemétől, amely az évek során felgyülemlett. Ma szolgálati lakásként szolgál. A török korból fennmaradt, egy vasból készített, kettős kovácsolt vas vaskereszt, a kereszt csúcsán, a török félholddal. A hagyomány szerint a kettős kereszten lévő félhold azt jelentette, hogy a falun átvonuló török csapatok már kilabolták a falut. A plébánia őrzi a keresztet. A falu evangélikus temploma az Ostviasszonyfa felé vezető úton a kereszteződésbe helyezkedik el. Építése II. József türelmi rendelete után 1781-ben a zsuppos imaház átépítésével történt meg. Mai formáját 1837-ben kapta. Lelkész lakás 1937-ben épült. Október havi varangolásunkat befejezve, remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket a csodálatos Kemenes alja bejárásához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Isten áldja önöket, Isten áldja Magyarországot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Celldömöl kikörzeti stúdió összeállítását hallották.